Stein Auréról többek között kis bolygót is elneveztek. Azért kezdem ezzel a talán a beszélgetésből kilógó információval, mert ez mutatja azt, hogy ezt a magyar születésű tudóst mai napig számon tartja a tudományos világ, és az ő öröksége nem kizárólag a szűkebb kutatási területére korlátozódik. Üdvözlöm hallgatóinkat, én Szabó Csilla vagyok, és mai vendégeink professzor dr. Vásári István, orientalista, az ELTE Széchenyi Díjas egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, és dr. Kubasek János, geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára fog nekünk Stein Auréról mesélni. Azért mondom így, hogy mesélni, mert tényleg az ő élete annyira kalandos, és attól kezdve, hogy ugyan Pest-Budán született, de a brit birodalom állampolgáraként tett meg hatalmas utakat, és belső Ázsia és India felfedezésében olyan tényeket tett le az asztalra, amely azóta is az alapja ennek a kutatási területnek. Ennek ellenére magyar maradt. Például a könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Egy zsidó családban Pest-Budán született fiatalember, hogy futhatott be ekkora tudományos pályát? Hogy juthatott el olyan nyugati egyetemekre, és hogy kaphatott akkora kutatási megbízásokat, amelyek idáig repíthették a tudományos munkáját?
Stein Aurél életútja az példázza, hogy a magyar dualizmus kora egy rendkívül fényes kort hozott el a magyar kultúra történetébe. Ekkor indul meg a 50-es évektől a 19. században vagyunk. Tehát az 1850-es évektől indul el, és a kiegyezés után teljesedik ki ez a folyamat, amelynek során német és zsidó származású, sokszor németül beszélő zsidó származású polgárok tömegei magyarosodnak el, és járulnak a magyar kultúra fejlesztéséhez hihetetlen mértékben. Irodalom, kultúra, építészet, tudomány, a vége sora nem lenne a neveknek, amiket lehetne felsorolni. Na most Stein Aurél egy ilyen családba született, akik a szülei még zsidó vallásban születtek, azonban ez az asszimilálódó zsidóság egyre inkább a magyar kultúrát veszi fel, és nagyon sokan a fiaikat már keresztények keresztelik. Így Stein Aurél, annak ellenére, hogy mindkét szüleje, tudtam, a zsidó vallásban megmaradt, ők nem tértek át, de őt evangélikus egyháznál keresztelték meg. A másik fontos dolog, hogy ez egy olyan család volt, ami szinte predestinálva voltak, hogy a tudomány, a művészet területén nagy sikereket érjenek el. Az ő nagybátyja, anyai nagybátyja Hirschler Ignác az egyik első és jelentős szemészprofesszor volt Magyarországon, és az ő nemzetközi és magyar kapcsolatainak köszönhető, hogy a kis Stein Aurélt kezdeti gimnáziumi tanulmányaitól kezdve egészen angliai kimeneteleig támogatta, irányította. Tehát nagy szerepe volt az életében.
Egyébként a nagybátyja a főrendi háztagja volt. Tehát ez is mutatja, hogy ez a család beágyazódott.
Így van, úgy igaza van, ezt is kellett volna mondani. És a zsidó asszimilációnak egy jelentős harcosa volt a dualizmus korában. Tehát ezeket feltétlenül el kellett mondani, hogy a származás nem határozza meg az ember, de nagyon sok mindenben befolyásolja. A nevéről még egy szót szerettem volna, hogy nyilvánvalóan Marcus Aurelius, római császár, aki Pannoniában született, annak az emlékére lett megkeresztelve, annak ellenére, hogy az apja, anyja egy teljes mértékben német származású zsidó család. Apját például Nathan Steinnek hívták.
Az iskoláiról azért azt még mondjuk el, hogy ugyan Pest-Budán, pontosabban Pesten kezdte meg a gimnáziumi tanulmányait, de aztán Németországban folytatta, de visszajött Magyarországra érettségizni.
A Tüköri utcában született, hogy ott van 5 perc sétányira a Tudományos Akadémia épületétől, és ő már fiatal gyerekkorától kezdve szülei, rokonai, ismerősei révén az akadémiára bejárt, tehát a Magyar Tudományos Akadémiára szinte gimnazista kora óta szoros kapcsolat fűzte. és aztán a korszak leghíresebb német és angol egyetemeire járt, Rezdába járt, a sorrendet pontosan nem tudom.
Dánskvájt iskolában, ez egy középiskola.
Igen, igen, Lipcsébe is, sok helyen járt.
Bécs, Lipcse és Tübingen volt egy nagyon fontos állomás. Igen. A Rudolf Roth professzor vette a pártfogásába, látta a tehetségét, keleti nyelvek iránt érdeklődését, történelmi kérdésekben való tájékozottságát, és egy ideig ott lakott Roth professzor villájában. Roth professzor lányával nagyon jó barátságba került, és Steinauer német nyelvű levelei Tübingenben megvannak. Egyik tanítványom, I. és Zoltán kutatta fel ezeket a leveleket, amelyek bizonyították, hogy még a 20-as években is nagyon gyengéd érzelmű leveleket váltott Roth professzor lányával. Ebből nem lett persze házasság. Steint a homok világa, a Taklamakán, Belső Ázsia és a magas hegyek csábítása ragadta magával, de ez a barátság megmaradt, és hozzátenném azt is, hogy Stein nem bújt ki a katonai szolgálat alól, a tartalékos tiszti képzési kötelezettségének elegetett, és a Ludovika Katonai Akadémián egy tartalékos tiszti vizsgát letett, térképészetet, kartográfiai felméréseket tanult, melyek később az expedíciós munkája során váltak a javára, és a Ludovikán letöltött évek után folytatta a nyugati tanulmányait. A németországi képzésnek része volt az ő szempontjából az Alpokba járás. A Bajor-Alpokba és az Osztrák-Alpokba számos vakáció során megfordult, Szilávölgyi Alpokban, és komoly csúcsmászási teljesítménye is voltak, 3500-3800 méteres csúcsok sziklamászó tudása is szertett, meg később Belső Ázsiában vált a javára, de mindez nem adott neki olyan perspektívát, hogy hazatérését követően itt a képzettségének, tudásának, érdeklődésének megfelelő állást kapjon.
Magyarország nem akkor nem érdeklődött annyira ezek után, a belső ázsiai területek után, amik őt igazából izgatták? Vagy miért lehetett az, hogy a dualizmus világában nem érezte úgy, hogy Magyarországon egy olyan tudományos jövő várhatna, vagy olyan expedíciókat indíthatna az ország, az Osztrák-Magyar Monarchia, ami számára érdekes lenne?
Voltak expedíciók, ez tény, hiszen a Széchenyi expedícióra gondolok, de az magánfinanszírozásban valósult meg. Tehát Széchenyi Béla saját vagyonát áldozta erre, vagy 1887-88 Teleki Sámuel kelet-afrikai expedíció, de azt is Teleki Sámuel a magánvagyonából finanszírozta. A magyar állam erre nem adott pénzt. Amikor a Zichy expedíció megvalósult, az is a Zichy család pénzéből jött létre, és hozzáteszem a Ferenc József föld felfedezésére és feltárására induló hajó, a Tegethoff felszerelése osztrák pénzből történt, a magyar hozzájárulás minimális volt, akarat, szándék látszott a szavak szintjén, de a tettek mezején ezek megbicsaklottak. Tehát, hogy itt ő, Steinauer olyan kutatási lehetőségekhez jusson, mint Angliában, az egy elérhetetlen álom volt. Ha arra gondolunk, hogy a kortársai közül kik milyen támogatást kaptak, az oroszok például, hogy a Szvercov expedíció, vagy a Krasznov expedíció, vagy Przewalskinak az expedíciója, hogy milyen állami támogatásban, a cári udvar kiemelt támogatásában részesült, persze Przewalski tábornok volt, és neki a tábornoki fizetése, ami teljes egészében folyosítottak az expedíciós munka során, az elképzelhetetlen volt Magyarországon. Svenhedin mögött a svéd állam állt. A svéd államkassa, úgyhogy a könyveinek a lefordítását, a több mint 30 nyelvvel lefordították az ő könyveit, amit a svéd állam finanszírozott, de megemlíthetném a franciákat, ahol szintén kaptak ilyen támogatást. Magyarországon ez elképzelhetetlen volt.
Tehát tulajdonképpen egyetlen út vezetett oda, hogy máshova kell akkor kötődnie, hogyha szeretné megvalósítani az álmait.
És hogy jegyezzem meg ehhez, amit Kubasek János mondott, hogy ez mindig az, de nem igazán a jó szándék hiányzott, hanem az anyagi és politikai lehetőségek. Szóval ne felejtsük el, hogy az orosz tudomány az brit tudomány mögött egy világbirodalom állt, amely nem azért finanszírozta a tudományos kutatásokat, mert annyira szerette a tudományt, mindig az anyagi célok. Azért, mert hódító volt, új területeket foglalt meg, fel akarta tárni, meg akarta hódítani. A világ akkori legnagyobb birodalma a brit birodalom volt, és pont Ázsiába és Indiába, ahova aztán eljutott Steinaurér, az angoloknak volt meghatározó szerepe, úgyhogy nem véletlen, hogy a magyar és német tanulmányai után Angliába vezetett az útja, Londonban, Oxfordban és Cambridgeben is tanult. Csak egy mellékvonal, hogy Vámbéry Ármin a korszak másik, egy nemzedékkel korábbi kiváló utazója és tudósa, akiről már ebben a műsorban is beszéltünk. Ő végig Magyarországon maradt, de az igazi karrierét és a nemzetközi hírét annak köszönheti, hogy a brit területen a közép-ázsiai utazását népszerűsítette, és ott felkapták, és ismertetett a világon. Tehát Steinaurér is ezt az életútú lehetőséget a korabeli Magyarországon, vagy Osztrák-Monarchiában nem tudta volna megkapni. Tehát ő nem hűtlen volt, hanem egyszerűen ez az út állt előtte, azt akarta csinálni, amit akart.
De ennyire pontosan tudta, hogy ő mire készül? Mert ugye a nyelvtudása révén, a különböző szakok révén, amiket a német és az angliai egyetemeken végzett, az látszik, hogy ő tulajdonképpen szinte a gimnáziumi évei óta arra készült, hogy ő Indiába és Ázsiának
ezekre csak annyit, hogy az alapműveltsége, amit egyetemén is tanult, indológia, szanszkritul, indiai kultúrában nagyon elmerült kis iráni, perzsa tanulmányok is járultak ehhez. Tehát ez volt az első irányultsága, és utána, ahogy tágultak az ismeretei Angliában, egyre inkább látta, hogy mi, hova kell menni, de az India központúsága az életének mindig megmaradt.
A kiutáshoz is kapott segítséget magyar részből az Angliában élő, már akkor befutott és nagyra becsült orvos Duka Tivadar figyelt fel rá, és Duka Tivadar ajánlásával juthatott ki Lahorba. Tehát brit szolgálatba tanári állást kapni nem volt könnyű akkor sem, ehhez kellettek olyan támogatók, akik garanciát vállalnak az ő személyiségéért, tudásáért, viselkedésért. Színesi Márk volt az egyik, aki Cambridgeben a keleti nyelvek tanáraként dolgozott, és Duka Tivadar a második, aki Körösi Csoma életművének a feltárásával, monográfiának a leírásával, Bengáliában töltött éveinek a tapasztalatai alapján biztos volt abban, hogy Stein személyét érdemes támogatni, mert ő ezt többszörösen vissza fogja adni a tudománynak. És így kerülhetett ki Lahorba, aztán a Punjab College-be, ahol tanárként, majd dékánként is tevékenykedett, de indiai szolgálatban állt. Ő akkor még a magyar állampolgárságát megtartotta, később vette fel a brit állampolgárságot. Janet Mirsky, az ő egyik életrajzírója, a könyvének a címlapján Stein útlevelét közölte, ami már egy brit-indiai kormány útlevél volt, hiszen az 1900-as évektől, sőt már Kashmirnak a megismerésétől is ő ezernyi szállal kötődött Indiához, ahogy Vásári professzor említette, India meghatározó a kiinduló pontban is, de a visszatérési pontokban is, mert az indiai topográfiai szolgálta, műemlékvédő szolgálta, szoros kapcsolatban, sőt tisztség viselőként állt ott. Ő az expedícióit nem tudta volna megtenni akkor, ha ezek a brit kormányszervek nem támogatják. Anyagilag is, emberileg is, és technikailag is, mert ezt az utánpótlást, azt a logisztikát nem lehet magányosan megszerezni, és az a pénz sem elég. 4-6 hónapig tartott, amíg egy expedíciót előkészített. Láttam az expedíciós terveit. Ezeket a brit királyi földrajzi társaság archívumában őrzik. Nagyon aprólékos, részletes leírások ezek több változatban, amiben a felszerelések jegyzékétől, a teodolit műszerektől kezdve az élelmiszeres ládákig minden szerepelt. És ennek valamennyi pénzügyi vonzatát maximálisan biztosították, és az utazása során ő szolgálatban maradt, tehát a fizetését ő megkapta, amit deponáltak neki egy bankba. Mint hogyha ő a Punjab College-nak a tanáraként dolgozna. A briteknél ez nem volt kivételezettség, aki ezt a lehetőséget megkapta, annak ezt biztosították. A feltétel az volt, hogy az utazás eredményeit színvonalasan dolgozza fel, és adja közbe, jelentesse meg, és brit kiadónál.
Ugye ő tanárként indította már ezeket az expedíciókat, az ő ötlete, elképzelése, tervei alapján indulhatott erre a nagy, négy nagy útra, vagy kiadták neki, hogy mit kell kutatni?
Nem tudok arról, hogy ő utasításba kapta volna ezt. Ezt nem is lehet megtenni. Mindenképpen őtőle indulhatott ki. Az, hogy hova ment, és mely területeket látogathatott meg, kereshetett fel, az már nem csak tőle függött. Például Tibetbe nem jutott be. Nyugat-Tibetbe bejutott Ladakba, és eljutott a Karakorum vidékébe, de Tibet északi területeivel nem. Keltinek, a brit királyi földrajzi társaság titkárának írt leveleiből világosan látszik, hogy a brit földrajzi társaság a Geographical Journalba adta közve az ő úti beszámolóit, de előtte ezeket a beszámolókat Keltinek be kellett mutatni a brit külügyminisztérium illetékes osztályain. És még egy érdekes levél, amit én a Földrajzi Múzeumi tanulmányokban publikáltam, egy Keltinek 1906-ban írt levél, amiben kéri tőle, hogy az összes térképjegyzeteit, amit mellékel, azt legyen szíves közlés előtt egy külön kis lapra megadott címre eljuttatni, és csak az onnan kapott jóváhagyás után szabad ezt közbe adni. Azt, hogy ez a cím mi volt, ezt nem tudjuk, mert ez a kicsi lap hiányzik ebből a csomagból. De ez egy angol cím volt. Tehát a brit magas hatóságok is ezt számon tartották. Miért? Ez a brit birodalom érdekeivel összefüggő dolog volt, hogy ismerje a brit birodalomtól északra terjedő vidéknek a földrajzi, történeti földrajzi, vízrajzi vonatkozásait, hiszen a két világhatalom, Oroszország és Nagy-Británia érdekei itt ütköztek.
És ő készített egyébként olyan térképeket, amik addig nem voltak az európai világ számára elérhetőek.
Igen, és felvételeket is. Mindhárom expedíció során oly határvidékekre jutott el, gyakorlatilag Kelet-Turkesztánba, Kínai-Turkesztánba, oly területekre, ahova nagyon nehéz volt eljutni. Ő térképezett elsőként a Nansánban, de a Taklamakán északi tájai is vidékeket, ahova más nem jutott. Akkor eljutott a Lopnor vidékére Svenhedin, és ő is komoly dokumentációs munkát végzett, de Steinnek a fényképeit, fekete-fehér felvételeit, negatívjait, azt külön hívták elő, és ott darabonként megnézték valamennyit, mielőtt közlésre engedélyezték, és ezt nem csak Stein nézte meg. Heteket vett igénybe, amíg ezeket a felvételeket ott beazonosították. Ezeknek nagyon komoly értékük volt, hát itt geostratégiai érdekekről is szó volt, hogyan járhatóak ezek a hágókutak. Például följutni, ő a legmagasabb hágó, a Karakorum hágó volt, amin átjutott, ez a Nubra völgybe vezető tag, én jártam én is ezen a vidéken, itt gyakorlatilag 6200 méterre megy fel az út. Itt ma is csak úgy mennek át, hogy a gépkocsi vezetők, az autóbusz vezetők és a harcjárművek vezetői mellett ott az oxigénpalack. Mert ha rosszul lesznek, vagy az oxigén hiány miatt elveszítik az eszméletüket, akkor ez végzetessé válhat. Stein ezeken a tájakon jár, és hogy milyen veszélyeket is rejt magában, azt egy másik megrendítő levélből tudhatjuk, ami a személyiségére is fényt vett, 1906 októberében Keltinek írta, megrendítő volt nekem ezt a levelet olvasni, Londonban Kensington Gorba őzik ezeket a leveleket, ez több száz oldal. Még egyszer mondom, több száz oldalból köteteket lehet majd kiadni, és azt hívta, hogy érte egy kis kellemetlenség, a Jurunkás gleccserein áthaladva, nagyon rossz időjárási körülmények között az esőben teljesen elázott a ruhája, öltözéke, cipője, és elfagyott a lába olyannyira, hogy a lábfeje üszkösödni kezdett, és a lábujjait amputálni kellett, a műtétet a Lehi missziós kórházban hajtották végre, sikerült, nem kapott vérmérgezést, és nem ment rá az élete. De hetekig ágyhoz volt kötve, és nem mozoghatott. 1906. október 26-án írta ezt a levelet Keltinek, azt mondta, érte egy kis kellemetlenség. Tehát a lábúj amputációkat, azt, mert több ujját veszítette el, meg új percét, ő kellemetlenségként írja, de azt várja, hogy már visszatérjen és a munkáját folytassa. Volt egy másik balesete jóval később, ő az útjait lóháton és gyalog szereltette meg. A három expedíció, ez 7 évet vett igénybe, és a három expedíció során ezen 2600 nap 40 ezer kilométert tett meg, elképesztő szám. Ebben persze a lóháton megtett utaz napi 30-40 kilométer is lehetett, de közben térképezés, közben pihenőnapok, sok minden. De hozzátenem azt is, hogy egy lovas baleset is értem, a lova levetette a hátáról, és gerincsérülést okozott ez a zuhanás, olyannyira, hogy hetekig nem tudott járni. Hordágyon fekve folytatta az expedíció, és hordágyból irányította az embereit az ő nyelvükön. Beszélt hindi nyelven, és beszélt perzsa nyelven is, és még helyi nyelveken is megértette magát, de nem adta fel. Ez az akaraterő, ami mindent felülírt, és érvényesült nála, ez élete végéig őt jellemezte.
Egyébként Baktai Ervin is találkozott vele, és ő is leírta azt, hogy ahogy a tábori körülmények között ott az embereivel beszélt, mindenkivel a saját nyelvén beszélt. És ennek kapcsán szeretném Vásári professzortól megkérdezni azt, hogy ugye egy nyelvtudós is volt, orientalista is volt, földrajztudós is volt, régész is volt. Hogy lehet ennyi mindenhez érteni egyszerre? Meg hogy lehet mindegyik tudomány ágban fontos műveket alkotni, meg kutatásokat végezni?
Hát mondjuk tudományos területen az indológia elsősorban az, ahol neki komoly szakképzettsége volt, egy kasmiri krónikát kiadott, tehát ott kifejezetten aktív tudományos tevékenységet is folytatott, és ehhez kapcsolódott az iráni és a közép-ázsiai kutatás. Most a közép-ázsiában majd mindjárt rá fogunk térni az expedíciók során, ott olyan dolgokat talált, ahol ezeknek az ismeretei rendkívül fontosak voltak, hogy felismerje, azonosítsa ezeket, de ugyanakkor ő az aktív feldolgozásban az expedíciói feldolgozásába vett részt, tehát hogy mit, hol csinált, mit talált, tehát óriás kötetekbe adta ki az utazásainak eredményeit, majd hogy milyen város, milyen területeken járt, mindjárt szó esik erről.
Tehát ezek a források tulajdonképpen ő nem tudományosan elemezte ezeket a...
Hát majd sok kerül, hogy az élete legnagyobb fogása, hogy így mondjam, csúnyán a Tunhuangi 24 láda kézirat és egyéb, ami miatt a kínaiak mai napig nem szeretik igazán, mert ez a British Museumban található, majd erről beszélünk. Ez természetesen nem, hogy ő nem, hanem utána több mint 100 évig dolgozták fel, és még mindig van olyan töredék, kéziratos dolog a British Museumban, ami feldolgozásra vár. Tehát ez nem várható, ez egy szenzációs lehet, majd mindjárt beszélünk róla. Úgyhogy ő tudós volt, nagyon alapos volt, kartográfiában is kiváló volt, nem tudom megítélni, de ha az angoloknak szüksége volt rá, valószínűleg nagyon jó volt. És ő elsősorban felfedező volt, az angolok szeretik ezt a terminus használni, hogy explorer. Tehát ő minden megtalált kéziratokat, emlékeket, leírt földrajzi ismeretlen tájakat. Tehát a felfedező explorer a legjobb szó, amit lehet rá használni.
Na erről az igazi gyakorlati szakemberről, meg az ő útjairól, igen, akkor hamarosan még részleteket fogunk majd megtudni. Most egy rövid zenét hallgassunk meg. A Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk a Házunk táján című műsort, melyben ma Stein Aurél különleges útjairól, munkásságáról beszélgetünk. Vendégeink dr. Vásári István, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és dr. Kubasek János geográfus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Ott fejeztük be a zene előtt ezt a beszélgetést, hogy Stein Aurél egy igazi felfedező, egy gyakorlati ember volt, aki elment, bejárta, rögzítette azokat az eredményeket, azokat a leleteket összegyűjtötte, amelyekkel addig az európai világ nem találkozhatott. És ezt a hatalmas anyagot a brit közösségnek adta át, mondhatjuk ezt. Ugye a brit múzeumok őrzik, illetve Indiában is van egy múzeum, amely őrzi az ő kutatásainak az anyagát, a leleteket, és ezt a mai napig dolgozzák fel. Hát hogy nézett ki egy ilyen akkor ismeretlen világra, világba tett út? Tehát mennyire lehetett felkészülni rá? Mennyire lehetett megtervezni, hogy merre fog haladni?
Az első mindig az volt, hogy a területre vonatkozó valamennyi már publikált cikket, tanulmányt, térképet átnézi, áttanulmányozza, a ellentmondások vagy hiányosságoknak azokat kijegyzeteni. A célkitűzések elég egyértelműek voltak, és ezek alapján készített el a részletes úti tervét. Ez nem volt nappal lebontva, de a területre igen.
Ezeket... Hány emberrel utazott például, vagy hogy képzeljük ezt el, hogy Indiából egyszer csak elindul, lovakkal és sok-sok emberrel?
A teviket is használt. A kasmíri útjait, amit Govind Kaulal végzett, azt ketten-hárman és még két-három segítővel bonyolították le. A későbbi azok már nagyobb expedíciók voltak, ott tucatnyi ember segítette őt, és az indiai topográfiai szolgálatnak a képzett térképészeit, Ram Singh, Lal Singh és az ő munkatársai, ezek 15-20 főnyi expedíciók voltak, amelyeknek a előrehaladását, élelmezését, vízellátását. Ez volt a legnehezebb, hiszen sokszor sivatagi körülmények között teljesen vízhiányos területeken kellett mozogniuk. Előfordult, hogy jeget vittek magukkal, bőr zsákokba csomagolva, és utána ezeket szárított tevetvágya tüzénél olvasztották meg, és ebből tudták az ivóvíz szükségletet fedezni a sivatagokban, ahol nagyon nagy hőingadozások voltak. Nyáron előfordult 35-38 fokos hőség, télen 25-30 fokos hideg, és ezek az expedíciók éveket vettek igénybe, tehát minden évszakot terepen a természetbe töltött. Ha összevetjük a többi felfedező utazóval, azt kell mondanom, Stein Aurél volt az, aki egymaga, egy személyben, az élete során szinte minden idejét a kutatása a terepen töltötte. A terepkutatások után, ha visszatért, a feldolgozásra fordította minden idejét, nem volt családja, nem voltak olyan családi kötelezettségei, gyereknevelés, szülőtartás és egyebek, ami neki az energiáit szétforgácsolta volna. De még a mindennapi élet sem. Ha visszament Londonba, vagy Oxfordba, a Merton College-ba kapott egy kis lakrészt, akkor ott neki semmi gondja nem volt se az élelemre, se a ruháknak a tisztítása, csak a munkának kellett élnie és produkálnia. Ezért tudjuk az életművet is kellő mértékben mérlegbe helyezni, hát ezek több ezer oldal.
Hát ez micsoda kontraszt van a között, hogy mondjuk valaki egy college-ban éldegél és végzi a tudományos munkáit néhány hónapig, és egyébként meg elutazik mondjuk a sivatagba, és neki kell arról is gondoskodnia, hogy egy 50 főnyi csapat mit fog inni, meg még azt is, hogy mondjuk megérkeznek egy elfeledett romvárosba, ahol neki kell valamit megtalálni ott a homokban.
Az együttműködésben ő nagyon ügyes volt. Hogyan lehet megtalálni a közös pontokat, az embereket motiválni, hogy ne legyenek ellentétek? Nyilván ellentmondások vannak egy expedíció során. Nagyon nehéz egy több éves expedíciót összetartani. Én magam is részt vettem Magyar Tudományos Afrika expedícióban, 6 hónapot, 180 napot voltunk Kelet-Afrikában. De jobb körülmények között is Toyota gépkocsikkal, tehát egész más technikai háttérrel. De itt is a mi expedíciónk vezetői Gábis Gyula, Lernev János emberfeletti erőfeszítéseket tettek a szervezésben és az összetartásban, hogy itt ne bomoljon fel az egyetértés, mert abban a pillanatban az expedíciónak vége, akkor nem érik el a célkitűzéseket. Ő megtalálta mindig a közös hangot. Nagyon udvarias volt, hogy emberileg milyen volt, ez sokat jelent. A levelei magyar nyelven írt gyönyörű sorok, nagyon szép bevetes levelek ezek. Mindenben az udvariasság, az előzékenység és a másik személynek a nagyra becsülése tükröződik ezekben a sorokban, és a hálája. Ha valami csekély, jó szándékot, biztatást, ösztönzést kap, ő az évekre visszamenőleg is számon tartja, megköszöni, és hasznosítja. És az emberi kapcsolatban is ilyen volt, hiszen ön most említette, hogy Bakta Ervin ázsiai helyszínen találkozott vele, így van, Mohand Márgon találkozott vele 1928-ban, Kasmírban, a Szintfolyó völgyéből ment fel, Stein táborában, mindenki tudta, hogy hol van, nem volt postacím, de ott a helyiek elvezették Baktait, és Stein nagy örömmel fogadta az ő honfitársát, néhány napot töltött nála, és végtelen előzékenységgel gondoskodott róla, és a lefelé vezető útnál még az ő segítőinek a napi bévét is Steinauer fizette ki, hogy nehogy már ezzel neki költsége legyen, hogy őt meglátogatta, és ez neki pénzbe kerül. És itt is ilyen volt. Én két személlyel találkoztam, akik személyesen ismerték Steinauert. Az egyik Halász Gyula lánya. Ő Londonban élt, 83-ban találkoztam vele, és én kérdeztem, milyennek emlékszik rá. Ő fiatal lányként került ki 1938-ban Londonba, és Stein volt a garantátor, és ő szerzett neki lehetőséget, hogy ott egy családnál lakva elsajátítsa a nyelvet, és tanuljon, és aztán társat is talált, ez nagyon nagy szerencsének számított akkor, számos magyar hölgy törekedett kijutni Londonba, Angliába, és férjet találni. Általában egy évet kaptak a családtól, eladtak, amit lehetett, és próbálták egy év alatt valami jó partiba kiházasítani. Halász Gyula lánya azt mondta, hogy Stein lemondott arról a jogdíjból, amit könyveiért kapott azért, hogy kiegészítse a fordítási díjat, amit az édesapja kaphatott.
Halász Gyula fordította az angol nyelven megjelent tudományos munkáit magyarra.
Az összes angol nyelvű munkát nem Stein fordította magyarra, Stein tökéletesen bírta az angol nyelvet, a németet is anyanyelvi fokon beszélte, de Halász Gyula végezte a fordításokat, nagyon nagy munka volt a fordítás, itt 400-500 oldalas művekről van szó, Romvárosok Ázsia sivatagéba, vagy Nagy Sándor nyomába, és Halász Gyulának ezt időre kellett teljesíteni. És azt is mondta Halász Gyula lánya, hogy Londonban az első hetekben ő mindenhova ajánlást adott, mert nem lehetett bejutni semmilyen társaságba, valaki nem viszi el személyesen, nem mutatja be, vagy nem ad írásbeli ajánlást.
De ezt gondolom, hogy körülbelül így működhetett azért akkor is, amikor az expedíciókon járt, hát, hogy mi... nem mindegy az, hogy ő hogy utazik ott az expedícióban az embereivel, kit keres meg a helyiek közül, kik azok, akik segítik őt a következő állomásig.
Tudni kell azt, hogy ki kicsoda. Ez az egyik legfontosabb. Kádár László az én hajdani professzorom, aki Teleki Pál tanársegédeként dolgozott a Budapesti Egyetemen, és Csónoki Jenőnél doktorált, ő is találkozott Steinauerrel. Kétszer beszéltünk róla, én hozzájártam paleogeográfia és földrajzi őstörténeti speciálkollégiumokra, és mondta, hogy Stein számos alkalommal megfordult Budapesten. Volt, amikor csak néhány nap, de volt, amikor egy-két hetet itt töltött, 20-as, 30-as években, 25-ben a Magyar Tudományos Akadémián is volt előadása, és a Magyar Földrajzi Társaságban, és az Uránia Filmszínházban, ami ott van a Rákóczi úton ma is. És több alkalommal az ő tiszteletére vagy fogadást, vagy vacsorát, vagy teát adtak. A teát az mindig szűk körben, az Csolnoki a lakásán adta a teát, Teleki fogadást adott ő a József Nádor tévi palotájában, az egy népesebb esemény volt. És elmondta azt, hogy ott találkozott Steinauer, talán egy tucatnyian lehettek, nem volt ez egy nagy esemény, abból a szempontból újságok erről nem írtak, de megvan a kis kártya, amit mindenki megkapott, a Csolnoki hagyatékban is van egy példány erről, hogy szeretettel látják teára a Gyulai Pál utcába a Csónok Jenő professzor által adott teán fogadása. És azt mondta, megjelent, egy 5 órai tea volt, ő pontosan 5 órakor megjelent, magyarok közül volt, aki nem olyan messzívő jött, de késett. Pár percet, negyed órát, ő pontosan 5 volt, háziasszonynak nagy csokor. Virágot is egy, a gyerekeknek meg egy doboz csokoládét hozott, Csónokinak pedig ajándékból egy atlasz, egy új kiadású atlasz. 2 órát voltak ott, mindenkiből pontosan tudta, hogy kicsodák. Azt pontosan tudta azt is, mert a kis meghívó papírba bajta volt, hogy még kit hívnak meg, tehát tudja azt, hogy ki kivel fog találkozni. És mondta, hogy ott voltak a meghívottak közül a Halász Gyula, az egyik legfontosabb személy, Bulla Béla, Kéz Andor, ezek a földrajzi tanszéknek voltak akkor fiatal. Adjunktusai Teleki Pál, akit szintén meghívtak, maga Kádár László is. Kádárból is tudta Stein, hogy ő az almási expedícióban részt vett, hiszen angol nyelven a libiai buckáról ő már publikált a londoni Geographical Journalba. És nagyon udvarias volt, szerény volt, nem ő akarta vinni a szót és a társaság középpontjában lenni. Roppant elegáns, gyönyörű angol gyapjúszüvet öltöny volt rajta, és persze mindenkivel volt egy pár kedves szava, ami jellemezte az ő egyéniségét is. Ez 1938-ban volt, ahogy Kádár elmondta ezt nekem.
Az expedícióin biztos, hogy nagyon fontos volt ez a kapcsolatteremtő tehetsége. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ugye romvárosokat, sivatagban elsüllyedt, a homokban süllyedt romvárosokat kutatott. Ezekről már nyilván tudták, hogy a Selyem út mellett, régi kereskedelmi utak mellett vannak ilyen maradványok, amiről nem tudom, hogy mennyire tudhatták az európaiak, vagy egyáltalán a világ mennyire tudhatta, hogy milyen civilizációkat rejtenek, vagy milyen kincseket rejtenek ott,
hát
a homokdűnék.
Azt hiszem a Steinauré működésének ezek az expedíciók a legfontosabb eredménye, és főleg az első 2 expedíciót emelném ki, amely egy teljesen ismeretlen terület Belső Ázsiának a területét tárta fel, elsősorban azt a területet, amelyet kínai Turkesztánnak neveztek, ma Kínához tartozó ujgur terület, Szincsiang tartomány. A Taklamakán sivatag 2 oldalán, észak és déli felén, amely a Selyem útnak egy nagyon fontos áthaladó állomása volt, éve ezredek alatt fantasztikus kulturális találkozások voltak, tehát itt a kínai, az indiai, India és Kína följöve összes kultúra, vallás találkozott, és a legkülönbözőbb vallási és nyelvi emlékeket teremtette meg. Ezek általában a homokban lévő kis városállamok voltak, ilyen Kotán vagy Hotán, és ide eljutott a buddhizmus erre a területre, eljutottak az indiai vallások. Nyelveket illetően a legkülönbözőbb iráni nyelveket beszélték. Egy mára kihalt, akkor ismerté váló iráni indoeurópai nyelv, a tohár emlékeit fedeztek fel. Tömegével voltak kínai emlékek, tibeti emlékek. Tehát elképesztő mennyiségű adat. Most ezeket ő az első, lényegében az első és második expedícióban tárta fel. Az első expedíciója 900-901 között történt, a Taklamakán déli peremén lévő romvárosokat tárta fel. A második expedíciója, amely talán a legnagyobb hozadéka volt, az a Taklamakán északi részébe ment. Ekkor fedezte fel, találta meg a Tunhuangi Ezerbutha barlangtemplomokat. Most ez talán a fénypontja az ő működésének, amely máig feladatot ad a tudománynak, a Tunhuangi írott és művészeti emlékek földolgozása.
Mielőtt erre rátérünk, még hagyj kérdezzem meg, mert nagyon érdekel, hogy ezek a sivatagba süllyedt városok, ugye a Selyem út mentén helyezkedtek el, az Indiából, Kínából származó áru ömlött itt a Mediterránium felé, és hát vissza is nyilván érkeztek mindenféle értékes termékek. Valamikor virágzott civilizáció volt. Mi okozhatta ennek a pusztulását, hogy nem csak a Selyem út elnéptelenedésével váltak mondjuk kevésbé jelentősekké, hanem hogy teljesen eltűntek. Hát a sivatag eltemette őket.
Több ezer év alatt sok civilizáció elsüllyedt kevésbé most a körülmények között is. Az más dolog, hogy mindig tovább élt valamilyen formával. Hát ez a terület, amit aztán lényegében az első, körülbelül a 8. századig elsősorban iráni, tohár, indoeurópai, kínai tibeti civilizáció és nyelvek emlékei voltak itten. A 8. századon kezdve megjelenik egy török nép, az ujgurok, akiknek a birodalom miután felbomlott, egy jelentős részük ide telepszik, és egy virágzó török nyelvű buddhista civilizációt hoz létre, ami ujgur betűvel írtak, ami egy iráni eredetű írás, amit a törökre applikáltak, és azt kell mondanom, hogy emlékek ezer számra jöttek létre a teljes buddhista kánon kínaiból, tibetiből, páliból való fordításai, sokszor teljes művek, sokszor pedig töredékek. Na most ez az a
és hatalm... ezekből talált meg Steinauré?
Hát Steinauré gyakorlatilag a fő felfedezője ennek. Ez a Tunhuangi barlang, ez egy szenzációs felfedezés, és a mai napig egy szenzáció, amit megint nem csak Steinauré volt magyar, hanem akinek a nyomán elindult, az is nagyon fontos, ugyanis az első, aki először itt járt, Lóci, a híres földrajztudós, aki a Széchenyi expedíció tagjaként járt, és megemlítette Steinauré-nak, hogy van a Tunhuangban szenzációs leletek vannak, érdemes kicsit meg, és a Lóci nyomán jutott el Tunhuangba, és a felfedezés, ami akkor is egy élő buddhista szentély volt, hát maga az emlékek, a szobrok, a festmények láthatóak voltak, de hogy micsoda kéziratos kincsek voltak, az sokszor befalazva a kolostor belső részébe találta meg, és ez az a pont, ahol a tudománynak nagy jót tett Steinauré, ugyanakkor a kínaiak haragját még a mai napig sem oszlatta el teljesen. Ugye kínaiak úgy tartják, hogy ez hagyományosan Kína érdekszférája területe. Az más dolog, hogy a kínai állam nem nagyon működött akkor ezen a területen, mint később se. Lényeg az, hogy Steinauré az egyik buddhista szervezetest, ma úgy mondanánk, hogy megvesztegette, akkor azt mondták, hogy ő egy adományt ad a kolostor számára, ennek fejébe 24 láda kéziratot és egyéb emléket felpakolt és elvitt Londonba. Hát...
ugye az is érdekes, hogy Lóci a Széchenyi Béla által szervezett expedícióval földrajztudósként érkezett, és ugye megtalálta ezeket a barlangokat, nyilván őt ez érdekelte, hogy a puha kőzetben vájt, különböző nagyságú barlangokban éltek azok a buddhista szerzetesek, akik Indiából hozták ide, és kőbe faragták ezt a buddhista világot, ezt a barlangvilágot.
Igen, de Lóci annak kell, hogy elsőrangú földrajztudós volt, azért azt, abban a korban még széles humán érdeklődése volt az embereknek. Lócinak a mai napig van egy könyve, amit elő-előveszünk, történeti emléket, a kínai birodalom történetét megírta a földrajztudós létre. Igaz, más volt a világ forrás adottsága, de akkor is ez még lehetséges volt, tehát ő révén került ide Steinauré. Tehát egyrészt a British Museumba került ez az anyag, másrészt arról beszéltük, hogy a buddhizmusnak ez egy nagy átjáró helye volt India és Kína között, annyira, hogy már a 7. században egy híres kínai zarándok Xuanzang Kínából elment az indiai szentélyekre és vissza, és ennek az útját is végigjárta, kutatta Steinauré, tehát tudományos eredményekben is gazdagok voltak ezek az utak. Az idő fogy, úgyhogy azért van, hogy a harmadik útról is ejtsünk szót, Kubasek professzor, mert az Kelet-Iránba vezetett, az az útja, amit engem is érdekel, de hogy
igen. Itt is szó, mindenképpen utassam. Nagyon fontos, hiszen ez már komoly tapasztalatokon alapul, és a legalaposabban megtervezett út. Még Tunhuangból annyit mondanék, hogy valóban ez egy neurologikus pontja különböző megközelítésekben a Stein életműnek. Vásári professzor találóan mutatva, hogy kivívta a kínaiak haragját, sőt, olykor azt is, hogy a kínaiak közül volt, aki megvádolt, hogy kifosztotta, elvitte Kínából. Ez nem így van, hogy kifosztotta. Amit elvitt, nem magának vitte, a tudomány javát szolgálta. A British Múzeumban és az Indiai Nemzeti Múzeumban ezek az anyagok tanulmányozhatók, feldolgozottak és bemutathatók. Sok mindent nem vitt el, amik aztán a polgárháború zűrzavarába semmisültek meg, illetve a kínai vörös gárdisták a kulturális forradalom alatt pusztították el? Tehát amit nem vitt el és Kínában pusztult el, avval akkor mi a helyzet? Én kaptam ilyen kérdéseket a pekingi Kína határvidékének földrajzát és történetét kutató intézetbe, ahova meghívtak engem előadást tartani, Li Sheng professzor és Fu Zhiliang professzorok, és ott is felvetették ezt a kérdést, hogy most kevesebbet elvitte Kínába, de ezek mind tanulmányozhatók, a kínai tudósok Londonban éppen úgy hozzáférnek. És a hazajuttatott anyag is, amit a Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteménye könyvtárában őriznek, az is hozzáférhető Kelecsényi Ágnes és a munkatársai dicséretes munkája köszönhetően ezek kiállításon is megismerhetőek, és a nemzetközi tudomány is profitált ebből, mert Stein nem csak magára gondolt, mint ahogy ő is kapott ösztönzést Lócitól, ő is adott ösztönzést, a művészettörténet, a numizmatika, a régészet, a történeti földrajz, ezernyi impulzust kapott a Stein életműből.
Na még a harmadik útról egy kicsit.
Igen,
azért
a harmadik út az már egy hosszabb út, ami 1916-ig tartott. Hozzá kell tennem, hogy ez már egy olyan időszak, amikor Nagy-Britannia a háborúba belép, akkor nem tartott kapcsolatot magyarokkal, nem tarthatott kapcsolatot, levelek ebből az időszakban Magyarországban nem érkezhettek, ő se kaphatott ilyeneket. A belső ázsiai, ez a Kotán és az északi tájak, illetve a magashegyi... Igen, és aztán ezeknek a eredményeit dolgozza fel. Hozzáteszem azt, hogy ez több, ez a leghosszabb út, ami a legtöbb időt vesz igénybe, de a legtöbb tapasztalat is áll mögötte. Rengeteg anyagot juttat haza, régészeti leleteket is.
Ezek is milyen típusú anyagok?
Hát ebben régészeti anyag is nagyon sok volt, tehát amit a régészeti ásatások során vett, de volt művészettörténeti anyag is. Nagyon sokféle. Tudta, hogy ő ezt egyedül nem tudja feldolgozni, de bevont ebbe szakembereket. Nagyon sok kolléga ebben közreműködött, olyannyira, hogy őt meghívták Amerikába, Harvard Egyetembe egy kurzus előadást tartani, és amerikaiak is bekapcsolódtak a kutatásokba. Huntington nevét említeném, aki földrajztudós, és ő kezdeményezte a meghívást, de régészek is, és orientalisták is ebben részesek voltak, és aztán létrehozták a Stein Arnold Alapítványt, ami a mai napig is működik Londonban, a Bloomingtoni Egyetemen is megvolt az a kis bázis, ami ezt vette, és azért a Stein életműről a londoni egyetemnek a orientalisztika és afrikai tudományok intézetében Fehérvári Géza professzor is tartott kurzust. A Stein ebből a harmadik expedícióról is ez milyen eredményeket hozott, és külön tárcsoportokra osztva elemezték az eredményeket.
Milyen volt ez a kelet-iráni kultúra, aminek az emlékeit ő elhozta, vagy amelyben
hát gyűjtött? Nagyon sokféle volt. Ez nem egy időszakhoz és nem egy helyhez köthetők. Ha megnézik a városokat, a telepiseket, Kotán, Loluán, Mirán, Keria, ezekből rengeteg anyag került elő. Szerencsére magyar nyelven is ez mind olvasható, a Magyar Földrajzi Társaság adta ki, és később a Palatinus kiadó Felföldi Szabos gondozásában megjelentette új kiadásba, jegyzetekben ezeket a köteteket, tehát ez már hozzáférhető, és Szövényi László tollából pedig Ázsia halott szívében Stein levelek és egyéb leírások adtak. De hozzáteszem, hogy 45-től a 70-es évekig Stein tabu volt. Nem nagyon emlegették hivatalosan, mert ő azért egy NATO, későbbi NATO országnak az állampolgára, és másképp állt. A 70-es években kezdett el olvadni ez a tartózkodás. Rásonyi László 60-as években egy Stein bibliográfiát közreadott, a fia geológus, még ma is él egy nagyszerű ember, és Rásonyi is hát azért a keletkutatásnak jeles személyisége volt, ez megjelenhetett.
Ma egyébként foglalkoznak az egyetemeken azzal, a magyar egyetemeken azzal, hogy Steinaurér munkásságát jobban megismerjék, vagy részt vegyenek azokban a kutatásokban, amely az ő általa gyűjtött anyagot még mindig földolgozza.
Hát az utóbbi az áll, mert hát azokat az emlékeket, amelyeket ő gyűjtött, később ő és mások feldolgoztak, az különböző kurikulumoknak része török iráni szakon. Viszont amit így közel a végéhez azt hiszem meg kell említenünk, hogy ahogy Magyarországról indult, ezt a magyar érzését és magyar kultúrázó kapcsolódását egész életében megőrizte. A két világháború között többször járt Magyarországon, rendszeres előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémián, Az egyik professzor Ligeti Lajos, aki még hallhat őt, mondta, hogy tökéletes, veretes, kisé régies háború előtti nyelvet beszélt, mert nem is használta, de végig megőrizte a magyar kultúrával és a magyar tudománnyal a kapcsolatát, annyira, hogy a rendkívül értékes nagy könyvtárát, amiben olyan ritkaságok vannak, amelyek nem kerültek volna sosem Magyarországra, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárára hagyta.
Emlékének a megőrzéséhez hozzájárult Bárdi László, a Pécsi Egyetem professzora, aki kínai nyelven is kiválóan beszél, egyetlen földrajzos, aki kínai tud, és évben a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében szobrot állítottunk az emlékére, Domonkos Béla alkotását 1990-ben a Magyar Földrajzi Társaság tagjának önzetlen adományával.
Köszönöm szépen dr. Vásári István orientalistának és dr. Kubasek János geográfusnak, hogy Steina úréről beszélt. A mai műsort készítette Bögös Herjetta, Urbán Péter és Szabó Csilla.